oldalon egy svájci szerkezetes, a másik oldalon egy olasznak mondott japán szerkezetes óra, mindkettő fehér, mindkettő búvár, mindkettő állítólag európai, úgyhogy ezeket fogjuk egymás mellé tenni. Ráadásul most az áruk nagyjából 10% különbségen belül van, úgyhogy szerintem mindenképpen méltó lesz az összehasonlítás, de nézzük meg, hogy melyik nyer, írd le kommentben, hogy szerinted melyik az erősebb, csapjunk bele. Ez most a podcast formátum, a teljes érmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu. Most nem igényelt semmilyen szervezést ennek a videónak a létrejötte az előzővel ellentétben, ugyanis forgatásra volt nálam a Certina DS Action 2025-ös új koncepcióját bemutató két óra, a teljesen hófehér kerámia lünettás változat és a fekete aranyszínű NATO szíjas változat, és egyébként egy teljes véletlen folytán, ugye június 6-án jelentette be a Venezia Nikó az új Nerej de Bronzo kiadását, amiből szintén már a megjelenés napján érkezett számomra is egy, és úgy gondoltam, hogy végül is nyár van, a fehér egyértelműen a nyár színe, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy a nyár jegyében áll. Mindkettő búvárórának mondja magát, vagy legalábbis mind a kettő ebben a zsánerbe helyezi magát, mentes koronazára 200 méteres vízállósággal, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez mégis egy egészen méltó összehasonlítás lenne. A múltkor itt is sokan szerettétek, bár ott árban nagyon nagy volt az eltérés, vagy legalábbis sokkal nagyobb, mint most. Most úgy emlékszem, hogy itt az árkülönbség az 10%-on belül van, ahogy azt említettem, úgyhogy szerintem teljesen méltó ellenfele lesz egymásnak ez a két óra, legalábbis papíron. Aztán most végül is az a feladat, hogy összehasonlítsuk őket, hogy valójában, és nem csak a számok nyelvén, mi az, ami értékesebb, mi az, ami jobban megérős, miben erős az egyik, miben erős a másik, úgyhogy szerintem kezdjük most is a történelemnél. Ugye a Certina 1888-as Grenchiani alapítású, ezzel szemben a Venezia Nikó 2017-es alapítású, és eredetileg ugye nem is így hívták, hanem volt egy sokkal hosszabb neve, ez Mechanici Venezianico volt, ami eredetileg velencei mechanikát jelentett, de szerintem ezt az olaszokon kívül senki nem tudta kimondani, és valószínűleg ez az egyik gátja is volt a fejlődésüknek. Volt egy két dolog egyébként, amiben nekik muszáj volt megváltoztatniuk a működésüket, az egyik ez volt, a másik pedig konkrétan a marketing stratégiájuk volt, ami egyébként szerintem mostanában azért érezhető is. Pontosan ezért van az, hogy a fő megjelenéseikről nagyon-nagyon sokan szoktunk tudósítani, és átálltak egy olyan stratégiára, hogy ők is elkezdtek különböző boltokban megjelenni, kiléptek a mikrobrendes világból, valamennyire saját butikjuk van ugye Velencébe, és bolti forgalomban elérhetőek legjobb emlékeim szerint ilyen 6-8 országban biztosan. Ezzel szemben természetesen Certina egy globális márka, ugye mégiscsak a Swatch Groupnak az egyik legismertebb tagjaként talán, vagy lehet, hogy ezt egyébként most egy kicsit túlzás mondani, de mondjuk 2 évtizeddel ezelőtt szerintem a Certina sokkal ismertebb volt, mint mondjuk ma adott esetben a Tiszó, de úgy gondolom, hogy az ismertség és a történelem mindenképpen a Certina mellett kell, hogy szóljon. Ugye a Certinának vannak különböző globális együttműködései, részt vesz sporteseményeknek a lebonyolításában. Vannak különböző karitatív megmozdulásai, ugye a Törtökonzervasszíval kapcsolatban is, tehát úgy gondolom, hogy ők adják a nevüket társadalomnak hasznos munkákhoz. Nyilván ez összehasonlíthatatlan jelenleg az egyébként kevesebb, mint 10 éves Venezia Nikóval. Szóval úgy gondolom, hogy a történelem, az örökség és a cég és minden más jellegű pontokat mindenképpen a Certinának kell adni. És ha elkezdjük már az órát belülről vizsgálni, akkor azt találjuk, hogy a Venezia Nikóban egy 9039-es japán Miota van, ez ugye a Miotáknak lényegében a felső polcos úgynevezett prémium változata, ez egy nem dátumos szerkezet, ami benne van. A járástartaléka egyébként ennek alacsonyabb, ugyanis ez ilyen valamivel 40 óra felett van, viszont a lengésszáma 28800, amivel kapcsolatban elméletileg a pontosságának gyárilag ennek nagyobbnak kellene lenni, mint a Certinában lévő Powermatic 80-nak, aminek ugye 21600-as a lengésszáma, ami csak 3,5 Hz-et jelent, viszont a Powermatic 80-akat ugye tudjuk, hogy gyárilag regulálják, pont ezért nincs konkrétan külső regulátora. Ezt a múltkor is elmondtam, hogy ezt sokan hátránynak tartják. Én úgy gondolom, hogy a szerkezetnek mondjuk az első 10 évében ez valószínűleg egyáltalán nem hátrány. Előinek sem mondanám, mert ugye konkrétan nem lehet otthon regulálni, hogy csak a szerkezeten lévő regulátorra plusz vagy mínuszt adunk a lengésszámhoz, hanem itt komolyabban bele fog kelleni nyúlni, amit mondom csak órások tudnak megtenni, viszont én tudjátok, hogy nagyon szeretem a Powermatic 80-at. Egyrésztről, másrésztről pedig a 80 óra járás tartalék az, amit én igazából preferálok. Itt szerintem egyébként a szerkezetnek a minősége az, hogy az egyik gyakorlatilag házon belül készült szerkezetnek számít, mert értem, hogy PowerTech 80, de azt például jelenleg az ETA-tól nem tudsz venni, tehát azt csak a cégcsoporton belüli márkák kapják meg, oké, hogy van a Tissóban, van Hamiltonban, van lényegében Certinában, de lényegében minden márkában, kivéve mondjuk a Longines meg az Omegát, mert nekik saját, tényleg saját szerkezeteik vannak, az összes többi közepes márka pedig meg tudja kapni a PowerMatic 80-at, viszont a PowerMatic 80 innét mondom in-house-nak számít gyakorlatilag, úgyhogy már csak ezért is meg kéne, hogy kapja a pontot. Az in-house-t a hozzám hasonló óra kedvelők szeretik magasabb polcra tenni, annak ellenére, hogy önmagában az, hogyha egy kis cég gyárt in-house szerkezetet, mint mondjuk a Venezian Nucon-nak az új V5000-es szerkezete, amit ugye persze kollaborációban csináltak, de hogy az valójában tényleg előny. Tehát, hogy lehet olyan történet, hogy mondjuk egy órásmester, mondjuk például itt kimész az utcára, és találsz egy órásmestert, egy 9-es miótában valószínűleg bárki szívesen belenyúl, vagy egy 28-24-ben, vagy egy NH35-ben, bármilyen ilyen stock szerkezetben, viszont egy tényleg házon belül készült, komplikált szerkezetben nem annyira fognak. Ez nyilván olyan szempontból hátrány, hogy az óráddal, hogyha bármi történik, akkor hosszabb idő, mire te megkapod, viszont ehhez meg hozzátartozik az, hogy garanciaidőn belül pedig a legtöbb gyártó, aki ilyen szerkezeteket gyárt, azokhoz elküldöd, és akkor ők a saját szerviztelepükön intézik a szervizelést. Most a kisebb márkák közül, mondjuk az Alexander Sorokov vagy a Poyot International például így működik, de a legtöbb márkának, akinek nincs országszerte szervizhálózatai, azok szintén egyébként így működnek, csak most ezt a kettőt említettem. Szóval ezt a pontot mindenképp a Certinának kell adni. Aztán nézzük meg egyébként a toknak a felépítését. A tokokban másfél milliméter különbség van. A 39 milliméteres ez a Nereide bronzó, ami a nevéből is következik, hogy ez természetesen bronz, és már látjátok is, hogy mondjuk, ha valaki látta a június, azt hiszem 6-án, 7-én kijött videómat, ott azért látszott, hogy még ilyen nagyon aranyszíne volt az órának, most azért már ez elég szépen megváltozott, és elkezdte a bronz az oxidációt. Míg a Certinának ez az új DS Action 40,5 mm-es átmérőjű, a dekorációja egyébként a Certinának szerintem így fogásra egyébként jobb. Nincs az, hogy vágó vagy bármilyen felületek lennének, de igényességben én úgy gondolom, hogy mindenképpen a Certina kapja meg a pontot. Én úgy gondolom, hogy sokkal finomabb, sokkal kiforrottabb önmagában az, ami van, bár egyébként olyan hatalmasan nagy különbség nincs köztük. Egyébként pontosan az, amit általában az ember a mikrobrendeknél sokszor hiányolni szokott, hogy apró nüansznyi különbségek vannak. Sokszor egyébként például a kínai gyártóknál, vagy az ilyen nagyon olcsón gyártó cégeknél szokott az lenni, hogy a nüansznyi különbségek azok, amik így lemaradnak, amitől egy óra a közepesnél egy kicsit jobb lesz, vagy konkrétan belesüljed a középnek a mocsarába, esetleg még annál lejjebb is. A Certinánál ilyen nincs meg, konkrétan semmi olyasmit nem tapasztalsz, miközben fogdosod az órát, aminek nem lenne ott a helye, úgyhogy a tokkal kapcsolatos igényességi dolgot én egyértelműen megadnám a Certinának. A fémszíjat most itt nem tudjuk összehasonlítani, mert egyébként nem a Venezian Nucon nem csinált bronzból szíjat, úgyhogy ezt nem tudom, és úgy meg nem gondolnám, hogy fair lenne, hogy a Certinának pedig a NATO szíjat hasonlítanánk a gumiszíjhoz egyébként, vagy éppen lenne Venezian Nucon-os textil szíjam, és azt össze tudnánk hasonlítani, csak azt szerintem meg nem ennek a tesznek lenne a tárgya, hanem valami teljesen másnak. Szóval a tokkal kapcsolatos dolgokat megadom még úgy is, hogy egyébként a Venezian Nucon-nak a tokja egészen pontosan 10 mm, a Certinának a tokja pedig legjobb emlékeim szerint én 13 vagy 14 mm-t mértem, amikor csináltam erről hosszú videót. Viszont ez nem véletlen, ugye az új DS koncept miatt van így. Egyrészt ennek a része ugye a felülről a domború zafír, ami ők egyfajta pajsként hivatkoznak rá, ami a védelemnek az egyik fővonala. Másrészt ugye helyt kapott a számlap és a dátumgyűrű között egy új réteg, ami lényegében a számlapnak a deformációját akadályozza meg abban az esetben, hogyha az óra mondjuk leesne, és egyébként van még egy szerkezet tartó gyűrű is, ami a korábbitól eltérően ez ilyen menetes, tehát gyakorlatilag a tokba van ez belecsavarva, és ugye menetes még a hátlemeze is, de egyébként a menetes hátlemez a Venezian Nucon is megjelenik, viszont az előző kettő védelmi rétegről nem tudok beszámolni, ugye a Venezian Nuconnál sík maga a zafír, de ugyanúgy zafír, tehát hogy ezzel nincs gond. A lünettával kapcsolatban ugye el lehet mondani, hogy az egy bronz Monza meccsnek kerámia. Én ilyen szempontból, hogyha most acélt az acéllal hasonlítanánk, akkor az acélünettára azt kellene mondani, hogy meg. És én a kerámiát általában jobban szoktam szeretni, és ezt szerintem az elmúlt most már lassan 10 évben így unja is tőlem, aki megnézte a videóimat, de hogy tudjátok, hogy én nagyon szeretem az afilt és a kerámiát, és itt a kerámia lünettet, az biztos, hogy előnyben részesíteném a bronzzal szemben, úgyhogy már csak ezért is muszáj volt a tokra ezt adni. És akkor jön az igazán fájdalmas dolog szerintem, az árérték arány. Ugye a legjobb emlékem szerint ennek a Certinának a hivatalos magyarországi listára 379.900 forint, ami gyakorlatilag eléggé pariban van ezzel a 800 eurós árral, ami azt hiszem 340 vagy valami nagyon hasonló, nyilván függően attól, hogy éppen melyik nap váltja az ember, de hogy a kettő között mondom, tényleg ilyen 10%-os különbség van. Abban az esetben, hogyha valaki tényleg egy könnyed nyári órát szeretne, amit egyébként lehet mondjuk akár inger is hordani, annak egyébként valószínűleg a bronzó az egy jobb választás, mert mégiscsak könnyen becsusszan az ingújba, meg mindenbe, és önmagában a gumiszín miatt ez egy sokkal könnyebb, egy tényleg könnyített dolog, míg egyébként a DS Action az inkább egy konkrétan dedikált sportóra, akár természetesen búvárkodásra, már csak azért is, mert ugye a vízállóság ennek 300 méter, míg a bronzónak 200, tehát hogy alapvetően ez akár búvárkodásra is jó, akár bármilyen extrém sportolásra, ugyanis ez megfelel az ISO 14-13-as standardnek, a nyilván a 64-25-ös búvár standard felett, ami a rászkódás védelemről szól, és erre az órára azt hirdetik most, hogy extrém rászkódás védett, tehát hogy konkrétan ez az óra, ha tényleg az extrém dolgokat szereted, és tényleg nem kimélni akarod az órádat, mert nem abban az értelemben, hogy ezzel akarsz focizni, mert nem ebben, hanem ezzel, hanem hogy konkrétan rendesen akarod használni, de nem akarod babusgatni, hanem úgy gondolod, hogy szeretnél egy olyan társat, aki mindenhova elkísér, akkor egyébként ebben a Certina szerintem jó választás, főleg most a legújabb 2025-ös kiadásai, ez a 4 új kiadás, amiket így hirdetnek, de egyébként a teljes DS koncepttel kapcsolatban volt már hosszú videó, néhány héttel ezelőtt, hogyha gondoljátok, akkor nézzétek meg, és ott elmondtam így gyakorlatilag mindent róla. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a felhőtlen nyári kalandokhoz egyértelműen a Certina passzol, ha valaki tényleg ilyen lazább, lezser dolgot szeretne, de mégis egy olyan vízálló órában, amivel bármikor beugorhat egyébként egy medencébe vagy valamibe, és az nem kell izzé levenni az órát, meg figyelni rá, akkor nekik a Venezia Nico is teljesen jó, de mondom, összességében én úgy gondolom, hogy a Certina az adott, még úgy is, hogy egyébként ez a drágább, itt most többet ad, mint amit egyébként a Venezia Nicótól kapsz, és egyébként a Venezia Nicóval kapcsolatban már régóta az van, hogy így lehet rajta gondolkodni, hogy azért ők eléggé meglódultak árban, tehát én nem tudom, mikor volt az a pont, de egyébként nyilván itt a forint-euró árfolyam sem segít ezen, de meg nyilván az összehasonlítás egy kicsit fals, azért, mert mégiscsak egy bronztokos óráról beszélünk, hogyha egy acéltokos óráról beszélnénk, amint mondjuk a Nereide család, az mégiscsak ilyen 625 eurós áron már meg lehet őket kapni, ott mondjuk kapsz GMT-t, meg ilyesmit, ilyen áron, és akkor ott azért már azt mondod, hogy ott 240 ezer forintot hasonlítasz össze 380-nal, és amikor árban már ilyen 40% különbség van a kettő között, ott azért már elgondolkodsz azon, hogy lehet, hogy mégse szánok rá annyit, hanem inkább egy olcsóbbat választok, de most így adta ki a gép, hogy egy bronzórát kellett hasonlítani, egy acélórához egyszerűen ezek voltak nálam. De úgy gondoltam, hogy ez egy méltó összehasonlítás, mert mégiscsak az van, hogy két nagyon hasonló zsánerbe tartozó óra az, ami ide jött elénk, és így kell őket összehasonlítani. És még egy csomó dolgot lehetett volna mondani, például a lumineszkálásba is bele lehetett volna menni, de a lumineszkáló felületeknek a mennyisége miatt úgy gondolom, hogy ezt automatikusan a Certina megnyerte volna. Na de mindegy, én ennyit szerettem volna most erről, érdekel, hogy nálatok a két órából melyik az, ami tetszett. Írd le, hogy tetszik ez az összehasonlítós formátum, meg azt is, hogy milyen modelleket láttam még szívesen egymás ellen, és találkozunk legközelebb.